Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, Dér Katalin köszönti Önöket. Ma nagy fába vágjuk a fejszénket, ugyanis hátrahagyjuk a Kicsoda az Isten sorozatot, és a Kürtzengés ünnepét is, és egy új sorozatba kezdünk, amely a Biblia egyik legcsodálatosabb művéről, könyvéről, a János Evangéliumról szól. Ezt olvassuk végig, legalábbis a fontosabb részeit. János evangéliuma egészen más, mint a többi három szinoptikus evangélium, Máté, Márk, Lukács, vagy akár, mint a Biblia, bármely más irata, egészen más. Ennek az egyedülálló különbségnek az érzékeltetésére hallgassunk meg egy költeményt, Reményik Sándor, János evangéliuma című versét, amely csodálatosan ragadja meg azt, ami a János evangélium lényege, és ami megkülönbözteti a többitől, és egy nagyon jó hangulati felvezetés lesz. Tehát Reményik Sándor, János evangéliuma. Összehajolnak Máté, Márk, Lukács, és összedugják tündöklő fejük, bölcső körül, mint a három királyok, rájuk a gyermek glóriája süt. A gyermeké, ki rejtelmesen bár, s természet fölöttin fogantatott, de fogantatott mégis. Született, s emberi lényként tehetetlenül babusgatásra várón ott piheg. A gyermek, a nő örök anya álma, szív alatti sötétből kicsírázott, rongyba, pólyába, s egy istálló lámpa sugár körébe. Bús állati pára lebeg körötte, a föld gőzköre. A dicsfény e bús köddel küszködik, angyalének csillagfény pásztorok, induló végtelen karácsonyok, vadvilágban végtelen örömök lobognak, zengnek. Mégis köd a köd. S mindez oly nyomorún emberi, s még az angyalok jó akarata, még az is emberi, és mostoha. De János messze áll és egyedül. Nem tud gyermekről és nem tud anyáról, nem születésről, nem fogantatásról, csillag, csecsemő, angyalok kara, jászol, jászolszag, József, Mária, rongy és pólya, királyok, pásztorok, induló végtelen karácsonyok, nem érdeklik. Vagy, mint rostán a szem, kihull az ő külön történetéből, kihull mindez, és mindez idegen, apró, földízű, emberi dolog. Nagyobb, nagyobb, ó, nagyobb a titok. János evangélista negyedik külön áll, világ végén valahol, vagy világ kezdetén, vad sziklavölgyben, s fénytelen örvény fölé hajol, és megfeszül a lénye, mint az íj, feszül némán a mélységek fölé, míg lényéből a szikla szó kipattan, s körül robajlik a zord katlanokban, visszhangosan, eget földet verőn, hogy megrendül a mindenség szíve, kezdetben vala az ige, s az ige testélőn. Eddig a vers Reményik Sándortól. Ennek az új sorozatunknak a címe az élet csodája. Azért adtam neki ezt a címet, mert ez, hogy az élet csoda. Az élet csoda. Ezt fejezi ki a negyedik evangélium lényegét. Sőt, még többet is mondhatunk, mert az úgynevezett jánosi iratok egész csoportjának ez a központi mondani valója, hogy az élet csoda. János íratoknak nevezzük azokat, amelyek ugye János nevét viselik a címfeliratukban. Ilyen a János evangélium, a jánosi levelek, vagy legalábbis az első kettő, és a jelenések könyve, János jelenéseinek könyve, ez a címe. Erre, amit állítok, hogy az élet csoda, ez ezeknek a lényege, három példát mondok, mindegyik csoportból egyet-egyet. A János evangélium központi gondolata az, hogy a hit az maga az élet. Benne Jézus ilyeneket mond, aki hisz, annak örök élete van. Aki hisz, nem hal meg örökre. És Krisztus maga az élet. A hit az élet, és Krisztus az élet. Krisztus, aki kijelenti, én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen. Aki kijelenti, én vagyok az út, az igazság és az élet. És még sok ilyet mond az evangéliumban, mert ez a lényeg, az élet csodája. Meg az, hogy ő részesíti is ebben, az élet csodájában az embert. Tehát ő tele van élettel, és ezt az életet átadja az embereknek. Isten, Jézus Krisztus, maga az élet, és ebből részesíteni akarja az embereket is. Hát erre jellemző csak egyetlen példa, ugye az evangélium felépítése az nagyon tudatos. És pontosan a közepén, a 11. fejezetben van az egyetlen, János evangélium egyetlen feltámadási jelenete, Lázár feltámadása. Az evangélium 21 fejezet, ennek pont a közepén, 10 előtte, 10 utána, a 11. fejezetben van ez a Lázár feltámasztása. És itt olvassuk, hogy amikor ez megtörtént, akkor az ellenségei végleg most már végső érvénnyel elhatározták, hogy Jézust meg kell ölni, hogy aki az életet, az igazi életet hozza, azt a halálba kell adni. Aztán a jelenések könyve. A jelenések könyvének az egésze arról szól, hogy az ember hogyan rombolta le, mocskolta be az életet, és Isten hogyan szerzi vissza ezt az életet. Végig az egész jelenések az a harcról szól, az élet ellenségei és Isten erői, az élet erői között. Például a 4. és 5. fejezet az egy hosszú ilyen Isten tisztelet, amely a mennyben játszódik. És ebből az alkalomból János leírja a tróntermet, tehát egy trónteremben vagyunk, a mennyei trónteremben, és akkor János leírja ennek a berendezését. Hogy van berendezve? Most én erre nem térek ki, mert hosszú is lenne. Lényeg az, hogy van benne 4 lény. Ezt mondja János, hogy 4 élő. Zoón görögül. És nem mondja meg, hogy élő micsoda, hogy élő ember, élő angyal, élő, nem tudom, bár nem mond, csak ennyi, ami őket jellemzi, hogy ők az élők. Csak a lét az jellemzi őket. És tulajdonságaikról én most nem is akarok beszélni, csak egy dologról, hogy hogyan helyezkednek el ők a trónteremben. Ez nagyon-nagyon titokzatos, mert azt mondja a szerző, hogy az élők a trónusban vannak, a belsejében, és a trónus körül vannak, vagyis a külsejében. Ami ugye fizikai képtelenség, hogy az egyik dolog benne van a másikban, és a másik dolog is ugyanakkor benne van az egyikben. Hát ezt a fizikai anyagi világban ugye nem lehet megcsinálni. Próbáljuk ki két dobozzal, és nem fog menni. De a szellemi életben ott van ilyen. Van ilyen. Tehát, mivel ugye a trón Isten trónja is Istent jelképezi, ezek az élők négyen Istenben vannak, és Isten pedig ő bennük van. És mindjárt nem is lesz ez olyan idegen, hogyha arra gondolunk, amit mi is szoktunk mondani, hogy én Jézus Krisztusban vagyok, és Jézus Krisztus én bennem van. És hát kimondjuk orca pirulás nélkül, mert igen, a spirituális szellemi világban ez lehetséges. Kölcsönös egymásban lét. A teológia ezt a szép nevet adta neki, perichoresis, kölcsönös egymásban lét. Szóval így vannak ott ezek az élők, és élet áramlik beléjük Istentől, és tőlük pedig tovább áramlik az élet. Az egyszerű köznép ezeket az élőket keruboknak vagy szeráfoknak nevezi. Ez pedig az angyalok egyik faját jelöli. Angyaloknak sok faja, vagy legalábbis hát több faja van. Vannak olyan angyalok, akik az ember körül tevékenykednek, ugye ők a védő angyalok. Vannak olyan angyalok, akik a kozmosz erőit irányítják. És így tovább. Na most ez a csoport, a kerubok, az élők, ezeknek is van egy külön funkciója, hogy ők az élet őrzői. Ilyen létlények, vagy életlények. És az a dolguk, az egyetlen dolguk, hogy az életet, az isteni életet védelmezik. Erre is mondok két példát gyorsan, hogy világosabb legyen. Az egyik templom, szövetségláda. Szövetségládában benne van a tóra, a törvény, ami az emberek élete. Tartsd meg, és akkor élni fogsz, mondja százszor a Biblia. Tehát az élet, na és akkor ennek a szövetségládának a tetején van két kerub, hát ugye valóságosan két kerub szobor, akik a szárnyukkal teljesen befedik, védelmezik azt az életet, amit a Fridláda őriz a tórával. A másik példa az az Édenkertből való. Ott van az életfa. Na most a bűneset után Isten nem elégszik meg azzal, hogy eltiltja az embert, hogy közelítsen az életfájához, hanem arra az útra, ami az életfájához vezet, sorban végig kerubokat állít, vagy szeráfokat állít, hogy ők védelmezzék az isteni életet, az ember, a bűnös ember nem mehet a közelébe, mert ha bűnével együtt nyerne örök életet, akkor vele együtt, vele a bűn maga nyerne örök életet, és hát ez ugye nem. Ez nem megy, ez Istennél ez képtelenség. Szóval a Jelenések könyvének is kulcsszava az élet csodája. Végül a levelek. Itt csak egy dolgot mondok, az első János levél úgy kezdődik, azt mondja az író, hogy amikor Krisztus megjelent a földön, akkor azt mondja, az élet megjelent. És mi láttuk, és tanúsítjuk, és hirdetjük ezt nektek. Ez az János leveleknek a bevezető gondolata. Tehát a közös lényeg, hogy a jánosi iratok mindegyikében az a közös lényeg, hogy az élet csoda. És azért akarok én erről itt most beszélni, bevezetésképpen ugye az evangéliumhoz, mert ez egy olyan dolog, olyan vezérgondolat, ami nélkül az egyes jeleneteket sem, az egyes részleteket sem fogjuk megérteni. Hogy mindig e körül forognak az események, hogy az élet csodáját valahogy megmenteni. Ez az egyik oka, másik meg, hogy ezt hangsúlyozni azért is fontos, mert a mai ember az élet csodájának az érzékét nem veszi észre, hogy az élet csoda, hanem ezt elveszítette, ezt az érzéket. Tehát, hogy az élet, ami nem a boldog élet, vagy nem a gazdag élet, vagy nem a szegény élet, vagy nem az egészséges élet, vagy nem az akármilyen élet, hanem az élet, mint olyan, önmagában véve a csoda. Nem érzékeli ezt a mai ember, mert számára az élet annyi, mint tevékenység, tárgyakkal tenni-venni, birtoklás, meg a birtokolt javak élvezete. Ennyi. És ezért ezt az élet csodát, ezt nem vesz észre, ezért is olvassuk most a János evangéliumot. Hogy miért van az élet, honnan van, és honnan ered az élet. Arról nem gondolkodik a mai ember. A tudomány is, hát nem igazán tud erről mit mondani. Azt mondja az élet keletkezéséről, hogy hát az anyag önmozgása egy ilyen minőségi ugrásponton, ugróponton létrehozza az életet. Hogy az anyagból valahogy spontán kiárad, az az erő, ami létrehozza az életet, és így lesz az élettelen természet ugye élővé. És amely vallásokban pedig számolnak Istennel, valamiféle Istennel, pedig azt vallják, hogy az élet úgy jön létre, hogy Istenből, az Istenségből spontán módon kiárad. Ezt hívják úgy, hogy emanáció, kiáradás. Kiárad az élet valahogy úgy, mint amikor ugye a tej felforr, és akkor kicsordul. Túl árad az élet az Istenségből. Ilyeneket tudnak mondani. És hát ez nem így van. Tehát nem az anyag önmozgása hozza létre az életet, hanem az élet forrása a Biblia szerint Isten, Isten akarata, mert Isten akarta, hogy legyenek élő lények, élő emberek. Ezt a jelenséget már régen megfigyelték filozófusok, hogy az élet csoda, amiről a mai ember elfeledkezett, és úgy nevezték el, hogy a létfeledés, a modern ember a létfeledés állapotában van. És csak az egyes létezőkkel tud foglalkozni, de a léttel, mint olyannal nem. Egy nagy német filozófus, Martin Heidegger adott is ennek egy nevet németül, Seins Vergessen, létfeledés. Az a jelenség, hogy a mai ember elfelejtette magát a létet, nem tud róla gondolkodni, csak az egyes létezőkről. Ahol mégis ugye megfigyelhető ez a létöröm, az a kisgyerek, az egész kicsi gyerek, aki tud örülni spontán annak, hogy ő él, hogy ő van, és nem valaminek, nem egy ajándéknak, nem egy játéknak, hanem egyszerűen így árad róla az életöröm, afelett, hogy ő van. És él. És a másik pedig talán a nők, akikben még valami ilyen kis maradéka van ennek az életöröm, az élet csodája érzésnek. És egyszerűen azért, mert a nők adnak életet. És ők át tudják valahogy élni ezt, hogy az élet az csoda. Hát például, csak hogy igazoljam magamat valamivel, Madács Imre az ember tragédiájában a második szín. Az első szín ugye a mennyben játszódik, ahol Lucifer perlekedik erősen az Úrral. Ez most nem érdekes. Második szín a földön játszódik, és ott van Éva, megjelenik Éva. És az legelső szava a tragédiában a következő. Ó, élni, élni, mely édes, mi szép. Mire Ádám rögtön rábrummogja, hogy következő, és urrá lenni mindenek fölött. Na, hát ugye nem kell kommentár, ez a különbség. Éva az archaikus ember. Ádám a modern ember, aki birtokolni akar, és neki az az élet. Kerényi Károly, szintén világhírű, magyar valláskutató, vallástörténész, pedig hozzátesz ehhez még valamit. Azt mondja, igen, igen, a Heideggernek igaza van, de van mégis az emberben valami. Az ember zsigeri mélyén, nem is a lelkében, hanem a zsigereiben. Van egy vágy, hogy a létét megnövelje. Sein Erweiterung, ezt a nevet adta neki szintén németül. A lét kiterjesztése. És ez olyan hatalmas vágy az emberben, hogy ez hozta létre hajdan az ősidőkben, hát három dolgot. A játékot, a mesét, meg a művészetet. Hogy az a dolog, hogy az ember nem tud belenyugodni abba, hogy az ő léte ennyire szűkre van szabva, nem csak időben, hanem minőségileg is, hogy ha én Schuster vagyok, vagy nem tudom én, ápolónő, vagy gyári munkásnő, vagy akárki, bármi, akkor már nem lehetek más. Így be van ebbe határolva az életem, és soha nem lehetek világszép nátszál, kisasszony, vagy legkisebb királyfi, vagy törökverőhős. Nem lehet nekem ez. Be vagyok határolva. Na, én ebbe nem tudok beletörődni. Én, mint ember, ebbe nem tudok beletörődni. És ezért létrehozom a játékot, a mesét, meg a művészetet, amiben az ember az lehet, amit akar. Bármi lehet. Lehet király kisasszony, királyfi, hős, bármi ezekben a dolgokban. Úgyhogy vonja le a következtetést Kerényi, az emberi kultúrának, az egész kultúrának, ez az alapja, ez az elnyomhatatlan vágy, hogy az ember kiterjessze a létét olyan szférákra, amelyeket a fizikai hétköznapi világban nem tud elérni. Tehát ez a János evangéliumnak a lényege, a megoldó kulcsa, hogy az élet az csoda. És ebből értjük majd meg a részleteket is, vagy legalábbis jobban megértjük, mint ezek nélkül. Kedves hallgatóim, mára az időm az már lejárt sajnos, úgyhogy majd innen folytatom, ez a sorozat egyébként két hetenként jelentkezik. Tehát a következő alkalommal innen folytatom, most már egy ilyen hagyományosabb, klasszikus bevezetéssel. Ki a szerző, mikor írta, hol írta, kiknek írta, irodalmi kérdések, és így tovább. Na, ezek majd mind a legközelebbi alkalommal. Köszönöm szépen a figyelmüket, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Az élet csodája. Dér Katalin műsorát hallották az élet csodájáról, avagy a János evangéliumról. Mária Rádió.